Folytatódik a Kulturalita Rádió Cafén. Pár Julcsi vendége, Szakály Tamás, most Mezei Dánielt egy picit nélkülözzük, hiszen ő egy fontos kulturális eseményen, a Budapest Tánc Fesztiválon jeleskedik, természetesen nem mint táncos. Minden esetre itt van velünk Szakály Tamás, köszönjük Tomi, hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást.
Igazából most csak velem.
Nagyon-nagyon jó veled, meg a kedves közönséggel is természetesen.
Igen, sokat beszélgettünk a zenei viszonyokról, a saját viszonyodról a zenéhez, illetve egy kicsit belementünk az ilyen zenekari működésbe, a primás szerepbe, milyen dinamikák jönnek létre. Azért most oké, Canaro 20 éve, de mondjuk az, hogy színpadon állsz, az még lehet, hogy még több, sőt, talán
igen,
nem
gyerekkorom
is.
Óta, ugye.
Gyerekkorod óta. Hogy hogyan látod ezt a folyamatot? Azért ez több mint két, lassan három évtized, hogy te aktívan emberek előtt, emberekkel kölcsönhatásba lépve zenélsz. Mennyit változtatott a személyiségeden, vagy rajtad? Vagy ez még így lebontható-e rólad, hogy te Szakály Tamás vagy Szakály Tamás zenész? Ez ketté választható-e?
Nem választható ketté. Ezt
tudtam, hogy ezt fogod mondani.
Kiskoromban is, azt tudtam, hogy a hegedülés, akármilyen hol nehezebben ment, hol jobban, és hát mindig van egy olyan időszak, hogy nagyon nehezen megy a hegedülés, vagy hát nekem volt, meg sokaknak,
szerintem
másoknak
minden
is.
Zenésznek. Egyébként igen. Biztos minden szakmában eljön egy ilyen,
igen,
eljönnek
igen.
Ezek, ugye, a mély
van pontok. Az a pillanat, amikor valaki mondja, hogy itt 5-6 évig tanul zenét, aztán abba is hagyta, és hogyha különösebb oka nem volt rá, akkor az ott a fekvésváltás utáni etüdgyakorlatok, igen, okozták azt az abbahagyást. Na, hát én nekem is ott lelassult egészen a történet, de kiirat, vagy hogy mondjam, így letenni a dolgot nem akartam, ellenben ugye nem gyakoroltam, meg már ott elkezdtek más dolgok is érdekelni, stb., de elengedni valamiért nem akartam.
Meg nem is tudtad.
Nem tudtam elképzelni magamat anélkül, de még akkor kicsi voltam, de mégis valamiért éreztem, hogy ezzel kezdeni kell, és aztán nem is tudom, fogalmam sincs, mikor jött a lendület így újra, hogy ja igen, amikor végülis ez a duó megalakult, hogy elkezdtünk egy harmonika hegedűn olyan zenéket játszani, amit addig nem játszottunk, nem is hallottunk nagyon, nem is foglalkoztunk vele.
De ezt kb. Úgy kell elképzelni, nem? A mi, vagy ez a világzenei műfajon belül, hogy mint a igazából minden kamasznak, aki zenél, vagy zenélget, vagy szereti a zenét, a klasszikus garázs rock bandák, csak ti éppen nem gitáron, meg dobon, pontosan, meg basszusgitáron játszottatok, hanem hegedűn, meg harmonikán.
Így van, és akkor jött, hogy te ismered ezt a dalamot, hogy elfütyül, és jaj, hogy van, de jó, és akkor az egy tangó kialakult, hogy mi van, aztán valahogy rájöttünk, hogy van a B része, aztán a másik az valami sanzon, aztán jöttek persze az ilyen régi magyar örökzöld slágerek, Széchi Páltól, igen, hogy ne, és akkor jött egy kicsi népzene, jött valami romános dallam, tényleg minden. Bossa Nova, hogy jaj, de jó a Girl from Ipanemát játszani, tizenakárhány évesen, hegedűn és harmonikán.
Tehát akkor elvettétek ezt az olvasztó tégeit a Django Reinhardt-i hagyatékból, vagy hagyományból.
És akkor még nem is jött a Django, tehát ott igazából az maga a zene szeretete, ez szerintem pontosan ez, meg amit beszéltünk, mint a primás fogalma, hogy minden történik zeneileg, és mindenben jól tudod érezni magad. Annak is köszönhetően, hogy szereted, amit csinálsz, szereted a hangszeredet, szereted azt, akivel együtt játszotok, és akkor ez elvileg majd tetszeni fog a közönségnek.
Na,
is.
És itt jön be a közönség, és ez egy tök izgi dolog, hogy azért egyébként ez egy nagyon populáris műfaj, illetve műfajok, amikben te jártas vagy, és azért elég régóta képviseled ezeket a műfajokat, de hogy mennyire van ennek piaca Magyarországon? Szóval ez a gypsy jazz, ez az egész improvizatív rögtönzött vonal, ez mennyire tud így az embereknél működni?
Hát ez egy nagyon jó kérdés megint csak. Nagyon sokáig amikor megkérdezték, hogy mit játszom, és mondtam, hogy Manu Swing Django Reinhardt, akkor úgy néztek rám, hogy fogalmuk sincs, hogy mi ez, és akkor meséltem, hogy a Csokoládé című filmnek a zenéjét, ahol a híres színész ki is, az, aki a Karib-tengerben is
játszott. Johnny Depp.
A Johnny Depp volt a főszerep, és akkor mondtam, hogy a Johnny Depp Csokoládé. Jaj, tudom, mondták a hölgyek, hát hogy ne, na, olyan zene. És így kellett körülírni, hogy mivel foglalkozom. Van egy kis téma, aztán végig tekersz, ha inspirál a közönség, akkor egyre jobban, ha meg nem, akkor átadod a szólódat a következő hangszeres kollégának. Ez volt a titkos receptünk, most elárultam. És akkor ebből tudták. Aztán az utóbbi 10, vagy talán nem tudom, bő 10 évben, lehet, hogy már több, mint 10, úgy megjelentek más zenekarok is, akik érdeklődnek a műfaj iránt, és úgy mi, ahogy elkezdett, közben lett ez, hogy Facebook, Instagram, YouTube, igen, mindenki mindenhol elkezdte ezt a kis gypsy jazz szót is így használni egyre többen, és egy idő után azt vettem észre, hogy ennek hála már nem kell annyira körülírnom, hanem úgy volt egy fogalom, hogy mi az. Aztán persze ezen belül is lehet majd így szőrözni, hogy mi ez, meg mi nem ez, meg mi a Django, meg mi az, ami már csak a Rosenberg.
De ez már ilyen zenetudományi okfejtés, ez nem feltétlenül mindegy, kell.
Így van, maga a lényeg, hogy ez a hangulat, ez a mű, ez a francia jazz, európai jazz. És akkor ezt így megérti már a közönség szerintem jobban.
Tehát most
jobban.
Már így edukálódott szerinted a közönség annyira, hogyha így azt mondod, hogy Manu Swing, akkor azt úgy el tudja helyezni magának.
Vagy legalább a Django. Igen, hát igen, szerintem jobban így a... De igen, tehát hogyha valaki nem tudna, akkor a világ második legjobb gitárosa című film is Django Reinhardtról szól valójában.
Oké, ezért most itt a filmajánló rovatunk is volt egyben, ami nagyon jó az a film.
Igen, szóval, hogy hát meg igazából kiderült utólag számomra, ha már filmek, hogy rengeteg Woody Allen meg hasonló filmeknél végig Django-k meg ezek a régi szép szenderdek szólnak.
Nagyon megihletett rengeteg.
Igen, ez ott volt végig tulajdonképpen. Amikor filmet néztünk, nem csak reklámot, ahogy meséltem az előbb, az életünkben csak nem tudatosult, hogy ez az. És azért jó például erre a Csokoládé, vagy akár a Mafia című film, nem film, hanem a Mafia című játéknak a zenéje, mert a játékban is megszólal egy vagy kettő Django track, és hát ez nagyon-nagyon leesett az állam, amikor odajött hozzám valami gyerekép útra zenéltünk, és hogy te a Mafia című játéknak a zenéjét nem játod, mert ez tök olyan volt az előző, és mondom, jaj, melyik az? És úgy bele énekelt.
És előjött éned, és...
Nem kezdtem eljátszani ott, hanem hogy igen, az egy ismert Django-dal, és eljátszottuk, és a legboldogabb számítógépes játszó ember lett ott a téren, mert eljátszottuk a kedvenc játékának a zenéjét, ami tehát egy ismert Django track volt. Szóval bejött a köztudalom, most már nem kell feltétlen játékokra és filmekre hivatkozni, de hogyha kéne, akkor ezeket szoktam mondani, amiket most.
És mint zene, igazából egy multifunkciós dolog szerintem ez a műfaj, amit játszotok, mert ha akarod, hallgatod, ha akarod, beszélgetsz közben, ha akarod, táncolsz rá.
Igen.
Ha akarod, énekeled. Mert hogy azért ez egy nagyon érthető, attól függetlenül, hogy amúgy egy összetett műfaj, de hogy nagyon, nagyon fülbemászó és könnyen kapcsolódásra igen. lehetőséget teremtő muzsika.
Ez a könnyedség, ez pont nagyon jó, mert tényleg el tud hát most úgy mondom, hogy veszni, de inkább úgy mondom, hogy nagyon jól illik ahhoz a milliőhöz, hogy szól valami kis zene, egy élő zenekar, és közben te ott iszod a kis nem tudom mit, és esetleg úgy beszélgetsz is. Ám bátor illik azért, ha már ilyen zenészek játszanak, odafigyelve csinálni hogy mindezt. És akkor ilyen kis füstös, kicsit csörömpölős, de koncert tud teremtődni belőle, és igen, föl lehet ezt vinni nagy színpadra is. Ott az már egy más tészta, mert ennek igen, a varázsa az ilyen kisebb klubhelyszíneken, ez a kapcsolódás a közönséghez, ez a megélünk valamit együtt dolog, és igen, akár azt, hogy mind a ketten iszunk az italunkból, én a színpadon, te ott, és aztán jön egy szóló, és közben találkozik a tekintetünk, tetszik, reagálsz, hogy jó, visszareagál a zenész a zenében, és egymással is így kommunikálunk, ez egy nagyon fontos, ez már egy nagy színpadon, nem nagyon csinálható meg, ott már kicsit másabb repertoárra kell készülni, vagy másfajta. Tehát ezekre a behatásokra már nem alapozhatsz, mint zenész. Hát nekünk nagyon sokszor nem is volt megírva setlistünk, mert ott úgy elkezdtünk mm-hmm. egy dalt, jöttek a rezgések a közönségből, most volt ott 50-60-70 ember, és akkor a következő dal az persze a legszebben mosolygó lányoknak az egyértelmű, hogy, hogy
hát
mi volt.
Egyértelmű.
Na de egy nagy koncert színpadra fölkerülve már ez nem működött,
igen,
ugye?
Igen, egy kicsit elveszíted a szoros kapcsolódást, igen. Nem látod a szemet, nem annyira érzékeled, hogy ők miben vannak.
Igen, oda már tényleg ezek a rossz show elemek, mert ez a jó szó, hogy a rossz és hogy show elemeket uh-huh. kell. Hát nagyon nagyra emelem a vonót, amikor kihúztam, és akkor fúna ennek vége lett. Akkor
de nyugtass meg, hogy nem csak rossz show elemek vannak, hanem egyébként vannak olyan egyébként látványos elemek.
Látva lehet, hogy erre gondoltam, nem? Hogy lát. Igen, tehát egy kicsikét ott meg kell
tudod,
sztorizni kell. Igen, meg ez azt nagyon érdekes megfigyelésem volt, hogy eljátszottunk valamit nagyon jól, és akkor nem feltétlen volt rá olyan reakció, de hogyha eljátszottunk egy dalt, ami úgy nem nagyon szólt semmiről, de előtte én rám jött a szómenés, és 5 percig magyaráztam valami sztorit, akkor óriási sikere volt. Tehát ott oda már egy színpadon már várnak ilyen extra, nem feltétlen a zenéről szól, megmondom, igazán már onnantól kezdve nekem az ilyen nagy színpadi élmények ből ez a tapasztalatom.
Bár érzem a válaszod kimenetelét, de azért megkérdezem, hogy melyik helyzetet szereted jobban, a füstös kis picit csörömpölős és időnként a beszélgetésből, italozásból, a zene által újra a zenére rákapcsolódó kis klubos helyszíneket.
Igen, ezt megfogalmaztad a válaszomat, mm-hmm. gyorsan, mielőtt újra elmondom, én is azt mondom, mm-hmm. hogy igen, ezt. De hát, ezt. Igen, anyagilag meg persze a nagy színpadokat szeretem jobban, és igen, és bemegyünk, ezt... és mindig van egy erőszakosan füstgépet kezelő ember, aki a legnagyobb igen. piánó résznél megnyomja a füstgépet, és ott a legszebb igen. pillanatot szétfüstőzi. Még nem is a füst a baj.
Mert a füst az jó, amúgy az illik a helyzethez.
Lehet, hogy illik, csak de a hang az, ahogy kijön. Meg amúgy nem tudom, tehát füst. Igen, jó is, az már érdekes, az már más. És akkor ugye elgondolkodik az ember, hogy vajon füst nélkül is így tetszett volna a közönségnek. De amúgy igen.
Azért sokféle projektben részt vettél már, és előtted is áll sok új kihívás. Milyen új gondolataid, ötleteid, vagy projektjeid vannak most?
Hát most ugye a Kanáróra fókuszálva csináltunk új műsort. Ez május 31-én lesz az ELTE-n, az a cím, hogy Tanár úr Swingben. Az a különlegessége, hogy hát egy rendhagyó koncert, Hevér Gábort hívtuk meg a Tanár úr szerepébe, aki egy kicsit ilyen kis bohókás, különc kis Tanár úr figura lesz ott. És hát
utaltok Karintinek a...
Így van,
majdnem
Tanár úr
című.
Kérem. Így van, ebből jött az ötlet. Aztán ugye hát swing zenekar legyünk Tanár úr Swingben is, és kicsit ilyen spontán, hogy ezt stand-up komédi jelleggel igen. lesz ott jelen, meg persze lesz egy kis tanulás is a stílusról, tehát mutatunk érdekes dolgokat, meg ő mesél érdekes dolgokat a stílusról, meg erről a régi millióról ott Párizsban.
Ez egy picit ilyen edukatív is.
Kicsit egyben. Edukatív és szórakoztató, tehát egyszerre stand-up komedi viccelődős és nevezünk. Tehát az a lége, hogy ne csak egy ilyen koncertet kapjon az ember, hanem 2-3 dal között valamit varázsol majd a tanár úr, úgymond a kedves közönségnek.
Úgy, és akkor ez direkt ilyen egyetemi közegbe szántátok?
Hát ez így adta magát, mert így rendelkezésre állt ez a terem.
Ahol is?
Mondom pontosan, az ELTE-nek a Lágymányos kampuszán, ez aha. a Déli Tömb Bolyai Auditorium, a Pázmány Péter sétány 1/C.
Bármit is jelentsen ez, de hogy igen. egy auditoriumban, szóval azért ez egy
igen, tehát egy igazi
előadói terem. Tehát...
Pontosan, és abban is különleges, hogy hát nem mindig szoktak ilyen helyeken koncertet adni, úgyhogy izgalmas. Aki például nem járt egyetemre, az most beülhet az iskolapadokba.
Most végre kipróbálhatja.
Igen, és akkor találkozhat élete tanárjával is. Végül is.
Lehet, hogy pont Hevér Gábor lesz az.
Pontosan. és akkor így az elején, még a zenekarral ilyen vegyes szerepben, hol egy kicsikét az osztállyal leszünk, ugye hát az osztály a közönség lesz, de aztán mi is az előadók oldalán fogunk végül villogni természetesen, és sok zene lesz, és móka kacagás, 2x45 perc, hát kicsengetés, becsengetés, majd egy kis szünet, aztán újra becsengetés, és hát igen, jó lesz, érintjük például, mint ami egy nagyon nagy tananyag, és minden zene alap ihletforrása a szerelem.
Hát ez egyértelmű.
Bizony, rengeteg dal, igen, úgyhogy erről is fogunk majd kicsit tanulni, meg a hangszerekről, meg erről a manus swingről is. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel erre.
Nagyon szórakoztató estének tűnik.
A kanáró.hu-n lehet a legjobban rábukkanni, hogy mik a részletek.
Május 31-én. Akkor az ELTE-nek az előadójában meghallgathatják hallgatóink is a Kanárót Hevér Gáborral, Szakály Tamással. És milyen terveid vannak most így a következő évre mondjuk, Tomi, mert azért nyissuk ki, május az hamar lepereg, mindjárt itt van május 31, kicsöngetnek, és akkor utána azért még most tartunk a fél évnél.
Hát tervek vannak, most elsősorban ugye nyáron fesztiválozni fogunk a normál koncertműsorunkkal, októberben pedig megyünk Észtország és Finnországba egy kis turnéra, ha minden jól összejön. Igen, úgyhogy szerencsére oda már több egyszerre kaptunk meghívást.
Kíváncsi vagyok egyébként, hogy az észak-európai országokban mekkora hagyománya vagy keletje van.
Van, és képzeld el, hogy nekünk olyan, hogy egy klubban pénzért jönnek emberek, tehát
áldoznak rá
sok pénzt, tehát ez Finnország egy eldugott kis klubjában teltház fogadott minket, és ráadásul késtünk is egy órát, és órási tapssal fogadták a zenekart, amikor megérkezett végre, és izgatottsággal, és teltházzal. Budapesten nem is tudom, hogy lehet-e ilyen csak jegyeladásból ebben a stílusban megélni, mert hogy ez mindenkit, ahogy mondtad az elén, ilyen háttérzene funkcióban is, vagy természetes, hogy szól a zene. Tehát, hogyha a vendéglátóhely áldoz rá, akkor van a zene, de amúgy, hogy nem 5000 forint, és közben úgy így ad a Martinit, az úgy már nem megy.
Ez egy külön műsort is megérdemelne.
Viszont mert... Finnországban ez volt, a klub beszedte a pénzt, és egy teltház fogadott minket, úgyhogy azt se tudják mi az, hogy Kanáró zenekar, meg hogy, tehát, hogy csak úgy oda mentünk messziről, és óriási siker volt. Tehát nagyon, akkor csillant fel bennem, hogy lehetne talán így klubozni itthon is ezzel a műfajjal, de aztán ez így ötlet is maradt csak.
Én azért hiszek a megvalósításban, főleg, hogyha ilyen szuper projektekkel és inspiráló muzsikusokkal találkozhat az ember. Én azért azt gondolom, hogy a magyar kultúréletet is egy picit fel lehet pörgetni.
Fel, emiatt is csináltuk ez ilyen különleges műsorokat, mint a május 31-ei.
Na, hát bizonyát nem kell Finnországig vagy Észtországig utazni, hiszen május végén akkor találkozhatnak veletek a hallgatók egy exkluzív Tanárúr Swingben című élménykoncerten. Tomi, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon örülök, hogy itt voltál, Szakály Tamás hegedűs, zenész volt a mai vendégünk. Most már meglett a definíciót is.
Meglett. Köszönöm szépen a meghívást és a definíciót.
Önöknek pedig köszönjük, hogy ismét velünk tartottak. Ez volt a Kulturalit a Rádió Cafén. Legközelebb Mezei Dániellel fogok jelentkezni. Én Pár Júlcsi voltam.